Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet azt az Ószövetségbeli Szentigét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, ige hirdetési alapigeként kijelölte. Megírva találjuk Jeremiás próféta könyvének 32. fejezetében, a 38. verstől a 41. versig a következőképpen. Így szól az Úr. Egy szívet és egy utat adok nekik, hogy engem féljenek mindenkor, és jó dolguk legyen nekik is, meg utódaiknak is. Örök szövetséget kötök velük, nem fordulok el tőlük, jót teszek velük, és olyanná teszem szívüket, hogy féljenek engem, és ne hajoljanak el tőlem. Örömmel teszek jót velük, mert, ezt mondja az Úr, ahogyan elhoztam erre a népre mindezt a rosszat, a nagy rosszat, ugyanúgy elhozom rájuk mindazt a jót is, amit most ígérek nekik. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, mai vasárnap, Szent Háromság ünnepe utáni 7. vasárnap témája, hit által az örök életre. Ismerjük, hogy ez a protestantizmusnak a fő üzenete, hogy nem cselekedetek által jutunk a mennyországba, hanem hit által. Ugye az Ószövetség többek között erről szólt, hogy az ember megtapasztalta, hogy cselekedetek által nem juthat az Isten közelébe. Isten adta a népének a parancsolatokat, a 10 parancsolatot, és azon kívül még nagyon sok-sok törvényt, és a nép elbukott. Nem tudta megtartani, még az sem, aki igazán törekedett rá. Az is elbukott. Mindannyian cselekedetek által nem juthatunk az Isten országába. Ez le van írva az igében, és ezt tapasztaljuk is. Hanem hit által lehet örök üdvösségre jutni. A hit az azt jelenti, hogy elfogadom azt, amit az Isten ígér. Elfogadom Jézus Krisztust. Elfogadom azt, hogy Jézus Krisztus értem meghalt a kereszten. És ebben van az én igazságom. Persze ez nem azt jelenti, hogy akkor nem kell jót cselekedni, és nem kell szent életet élni, hisz az oltár előtt igében Pál apostol a rómabeliekhez írt levélben azt mondta, hogy bizony, régen a bűnszolgái voltatok, de most megtértetek az Istenhez, és ezek után neki szolgáljatok. Ez szent életet jelenti többek között, ez az élet, és amelynek vége az örök élet. Tehát már itt a földön át kell formálódunk, és Jeremiás szavain keresztül az Isten ezt üzeni nekünk, azt mondja, hogy örök szövetséget kötök velük, nem fordulok el tőlük, jót teszek velük, és olyanná teszem szívüket, hogy féljenek engem, és ne hajoljanak el tőlem. Isten azt ígéri itt is, meg más ószövetségi helyeken, hogy új szövetséget fog kötni. Az első az tönkrement, az emberek elbuktak, Izrael népe is kollektíven is elbukott, de újat ígér. Ugye lehet valaki azt mondja, hogy hát igen, minden szép és jót ígér az Isten. Igen, de milyen helyzetben, milyen kontextusban? Ha valaki elolvassa ezt a fejezetet, ahol elhangzik ez az ige, a 32. fejezetet, akkor arról van ott szó benne, hogy Isten ítéletet hoz az ő népére. Jeruzsálemet ellenségek veszik körül, és Jeremiás hosszú időn keresztül azt mondja, hogy el fog bukni a város. És nem a saját véleményét mondja, nem a ilyen defetista, pesszimista hozzáállását hangsúlyozza, meg hangoztatja, hogy hát elbukunk, nem fog sikerülni úgyse, hanem azt mondja, az Isten titeket kiszolgáltat az ellenségnek, mert bűnösök vagytok. Ugye persze lehet mondani, hogy hát mindenki bűnös, igen, de egy szörnyű bűnöket követtek el a zsidók. Szörnyű bűnöket bálványoztak. Áldoztak a Baálnak, és áldoztak a Moloknak. A Molok egy szörnyű kultusz volt, arról szólt, hogy van egy istenség, amelyik gyermek áldozatot követel. Ember áldozatot és gyermek áldozatot. Fényből formáltak egy valami fajta alakot, embere vagy állat, ezt ki nem mondja meg, és úgy alakították ki ezt a szobrot, mintha valaki tartaná egy előre a kezét. És belülről üregesnek formálták ki ezt a szobrot, és amikor jött az áldozatnak az ideje, akkor begyújtották belülről, föltüzesedett az egész fém, izzott, és a gyermekeket, a csecsemőket ennek a szobornak a kezébe helyezték, és ott elevenen sült meg a gyerek. Szörnyű dolog volt, és Isten azt mondta, hogy ezt ő nem bocsátja meg. Eltörli ezt a nemzedéket, ugyan van majd egy kis maradék, de jönni kell a fogságnak. 400 éven keresztül az Isten tűrt. Érdekes, hogy ugyanez már lejátszódott korábban is, mert a kánaáti népeket ezért tűzte ki onnan az Úr őket, ezért írtotta ki, mert ugyanezt tették. Szörnyű bűnöket követtek el. Tehát mondhatjuk azt, hogy hát az Isten nagyon kegyelmes, minden bűn megbocsát, igen, de előbb-utóbb egy-egy nemzedék annyit vétkezhet, és olyan bűnöket követhet el, hogy utána tényleg jön az ítélet. Jön a csapás. Na most Jeremiás ezt hirdette, és akkor az Isten azt mondta, hogy jót tervez velük, és Jeremiás már elkezdett reménykedni, és elkezdett azért imádkozni, hogy akkor Isten mégis bocsásson meg ennek a népnek. És azt mondta Isten Jeremiásnak, hogy nem fog megbocsájtani, jön az ítélet, akik meghajtják fejüket az ítélet előtt, azok megmenekülnek, akik meg tiltakoznak, akik nem akarnak engedelmeskedni az Istennek, azok el fognak hullni és mennek a fogságba, és nagyon rossz lesz nekik ott. Mit tanulhatunk ebből a történetből? Azt tanulhatjuk, hogy bizony az Isten a nehezet is nemcsak, hogy megengedi, néha ő maga hozza a mi életünkbe. És hogy elfogadjuk, hogy méltók vagyunk az ítéletre, vagy tiltakozhatunk, és azt mondjuk, hogy hát ez velünk nem eshet meg. Jézus Krisztus, amikor itt volt a földön, akkor elmondta az ő tanítványainak, hogy mi vár rá, hogy emberek kezébe adatik, megfeszítik, de a harmadik napon föltámad, és akkor mit mondott Péter? Azt mondja, hogy Uram, nem eshetik ez meg veled. Mi is lehet, hogy azt gondoljuk, hogy ó, hát baj nem eshet meg velünk. Ha történik valami baj, akkor biztos a sátántól jön, pedig nem biztos. De az Isten is megengedi a bajt, az Ószövetségben ez így le van írva. Lehet, hogy megbotránkozzunk ezen, de megengedi a bajt, mert a bajon keresztül formál minket. Hogy a szobrász fésővel formálja a alaktalan követ, így formál minket is az Isten. A bajokon, a nehézségeken keresztül. És ez a kérdés, hogy mi ezt elfogadjuk, vagy pedig tiltakozunk. És szidjuk az Istent, mint ahogy sokan teszik a világba. Az Isten ad nehézséget is, de a javunkra adja. De most a felolvasott ige szakasz előtt történik még egy érdekes esemény. Ugye hát Jeremiásnak is vannak rokonai, és az egyik rokona, nincs leírva az igébe, hogy miért, de hát eladósodott. És el kellett adni a földjét. És ezt már hallotta korábban is Jeremiás, és akkor el akart menni Anátótba, az egy ilyen kisebb terület Izraelen belül, hogy megvásárolja a mezőt, akkor elfogták, és azt mondták, hogy ó, te biztos át akarsz menni az ellenséghez. És elfogták, tömlözbe is vetették, még cisternába is dobták, ez rettenetes hely volt, iszapos, nincs fény semmi, hasonló helyzetbe lehetett, mint most ugye utóbbi hetekben Tájföldön a gyermekek, a foci csapatnak a tagjai. Aztán jött egy jó akarója, le van írva az igébe, hogy Ebed-Melek, így hívták, aki kihúzatta onnan, de továbbra is fogságban volt, és aztán az a unokatestvére, rokona eljött, biztos nagyon szüksége volt a pénzre, még az ostromolt várost is meglátogatta. Mi is tapasztalunk ilyet, hogy vannak emberek, akik mindent megtesznek azért, hogy valami pénzt adjuk nekik. Nincs leírva itt az igébe, hogy miért volt annyira sürgős neki, de minden esetre ott volt. És akkor Jeremiásnak az Isten azt mondta, hogy ez egy különleges eset. Tehát ne zavarj el, hogy jaj, most nekünk van fontosabb dolgunk is, mint itt vásárolgatni földterületet, hanem azt mondta az Isten, hogy ez egy jel lesz a nép számára. Hogy a népet majd az Isten vissza fogja hozni. Jel lesz arra, hogy van értelme az Isten ígéretében bízni. Mert Isten ugye megígérte azt Ábrahámnak és az ő utódainak, hogy az a földterületet, Izrael területét odaadja a népnek. De itt, Jeremiás korában, ugye a nép a saját bűne miatt elveszítette a területet, de Isten azt ígérte, hogy vissza fog kerülni. A nép és újra övék lesz. És Jeremiás a kor szokása szerint megvásárolta. Na most a Mózes harmadik könyvében van egy törvény, föl is olvasom, így szól a 25. fejezetben. Ha atyád fia elszegényedik, és elad a birtokából, akkor álljon elő a visszaváltója, a legközelebbi rokona, és váltsa meg magának, amit atyafia eladott. Tehát ott van Jeremiásnak ez az unokatestvére, ő a legközelebbi rokon, és megveszi. Mondhatta volna Jeremiás, ha csak a maga eszére támaszkodik, hogy minek vegyek én már itt földet, hát minden összeomlik. Hát minek fizessek azért, meg minek írjuk szerződést, hát ez az egész állam összeomlik minden itt körülötte. Hát mi értelme van ennek? És volt értelme, Isten azt mondta, hogy ez jel lesz a nép számára. És akkor Jeremiás két példányban, annak idején az volt a szokás, leírja a szerződést tanukkal együtt, az egyik szerződést összehajtják, feltekercselik, lepecsételik, elteszik egy cserépedénybe, hogy megmaradjon az utókornak, a másik az pedig nyitott lesz mindenki számára olvasható. Ugye, hát voltak annak idején is szabályai a földeladásnak. Ma is azért nem olyan egyszerű, ha valaki próbálkozott vele, akár eladni vagy venni a mai világba. Én azt mondom, ez jó van így, mert Isten nem véletlenül hozta azokat a törvényeket, hogy a társadalomban legyen valami fajta egyenlőség, ne legyenek hirtelen nagy gazdag emberek, mások meg ne menjenek tönkre, ezt el lehet olvasni az Ószövetségben, és Jeremiás tehát így jár el, a rokonának a földjét megveszi, és ez jó példa lehet számunkra is, hogy bizony kétségbejtő helyzetben ne csak azt nézzük, hogy most mi van, hanem tekintsünk a jövőbe. A keresztény ember mindenkor reménykedhet, és nem csak saját magával foglalkozhat, hanem másokkal is. Nagyon szomorú az, hogyha valaki azt mondja, hogy őt már nem érdeklik a dolgok. Mondjuk valaki megy nyugdíjba, és sajnos tapasztalok ilyet, hogy valaki megy nyugdíjba, és akkor azt mondja, hogy őt már nem érdekli, hogy mi van ott a munkahelyén. Vagy valaki mondjuk munkahelyet akar változtatni, és akkor bemegyünk egy hivatalba, és nem foglalkoznak velünk, nem is nagyon érdekli az illetőt semmi, mert ő már át fog menni egy másik munkahelyre. A keresztény ember így nem viselkedhet. Bizony minden pillanatban becsülettel helyt kell állnunk. És nem csak a magunk érdekét kell nézni, hanem a másét is. Tehát Jeremiás látja, hogy mi lesz. Mi lesz a következő generáció életébe. Bizony a bölcs ember az még idős korában is ültet diófát. Nem csak magára gondol, nem mondja azt, hogy hát én már úgyse fogom megélni, mire jön a dió majd. Hanem bizony bölcsnek kell lenni, és a következő generációra is gondolni kell. Jeremiás mondhatta volna, hogy mit érdekelem már az egész, neki nem is volt családja, egyedülálló volt, mondhatta volna, hogy úgyse lesznek gyerekeim, súnokáim, kit érdekel, mi lesz itt. Ő mégsem így gondolkozott, hanem azt mondta, hogy igen, uram, te ezt mondtad, hogy én vásároljak, akkor ezt megteszem. Isten adjon nekünk ilyen bölcsességet, mert a kereszténység az mindig reményt ad. Ha valakinek azt mondják, hogy vége, mondjuk bejelent egy orvos, ne adj Isten, hogy valakinek ezt mondja valaki, de a héten is hallottam, még ismerősömnek azt mondta az orvos, hogy menthetetlen, nem tudják már operálni se, átételes rákja van. Az ilyen helyzetben még a keresztény ember is reménykedhet, mert hihetjük azt, hogy az Isten minden tudó. Neki minden lehetséges. Itt a 32. fejezetben valaki elolvassa, érdemes elolvasni, nem csak most, hanem minden vasárnap egyébként, a kijelölt igeszakasz környezetét is, akkor a Jeremiás is azt mondja, de maga az Isten is azt mondja, hogy számára minden lehetséges. Tehát ha valakinek azt mondják, hogy vége, még akkor sem biztos, hogy vége. Egyfelől sokszor a orvosok is tévedhetnek, másfelől tényleg az Istennél minden lehetséges. De hogyha valakit már az Isten nem gyógyít meg, mert nem akar az Isten mindenkit meggyógyítani, ugye Pál apostol is volt, úgyhogy imádkozott, hogy meggyógyuljon, háromszor is könyörögött az Úrhoz, aztán Isten azt mondta, hogy megmarad a betegsége. Ez nincs leírva, hogy most halálos volt-e, vagy pedig lehetett vele élni sokáig. De az Úr azt mondta, hogy elég az én erőm, mert az én erőm erőtlenség által ér térhoz. Tehát a keresztény ember minden körülmények között reménykedhet az Úrban. Mert ha el is jön az eltávozásunknak az ideje földi világból, akkor is lehet reménységünk, mert van örök élet. Ezért bízzunk az Istenünkbe, mindenkor bízzunk. Most az embert sokszor megpróbálja az Isten. És az a kérdés, hogy elfogadjuk-e azt az élethelyzetet, amit ad az Isten, vagy pedig elzárkózunk, mondjuk elmenekülünk. bizonyos élethelyzetekből. A mai ember ilyen, csak a kényelmet akarja, csak azt akarja, hogy neki minél jobb legyen. Pedig az Isten a nehézségeken keresztül, és formál minket. Én milyen sportoló az, aki azt mondja, hogy hát ő nem akar edzeni, mert az kényelmetlen. Nyerni szeretne, de nem akar edzeni, nem akar fáradni. Bizony hosszú fáradtság után lehet nyerni. Biztos hallottuk már Balczó Andrásnak a nevét olimpikon, ő tuzsázó. Ő annak idején úgy edzett, hogy plusz terhet cipelt magával. Úgy futott, hogy jobban terhelje magát. Nem volt kényelmes, nagyon fájt neki, de aztán, amikor jött a verseny, akkor helyt tudott állni. Isten a mi életünkbe is ad nehézségeket. Vagy elmenekülünk, vagy helyt állunk. Aztán persze az ember nem tud minden helyzetben menekülni, mert előfordul olyan is, hogy nem tudunk kitérni a baj elől. És akkor mit csinál a mai ember? Elkábítja magát. Mindenféle eszközzel, akár pszichikai eszközzel, vagy fizikai eszközzel elkábítja magát, hogy ne érezze a fájdalmat. Pedig nem mindig helyes. Jó, nyilván csökkenteni kell a fájdalmat, de nem szabad kikapcsolni az embernek az agyát. Annak idején, hogy Jézus ott volt a kereszten, akkor mirhás borral kínálták meg. Annak idején az egyfajta ilyen kábítószer volt. És Jézus visszautasította. Isten néha ad nekünk is nehézséget, a mi életünkbe is. Jó pár évvel ezelőtt történt, teológus hallgató voltam, és szarvasi gyülekezetben az egyik gyülekezeti tagunk, egy diakonissa, 80 év fölött volt, és megbetegedett, áttétes rákja volt. És elmentem meglátogatni, otthon volt a családja körében, és így beszélgettem, leültem az ágya szélére, és beszélgettem vele, és akkor kérdeztem, hogy miért imádkozzunk. Imádkozzunk-e azért, hogy meggyógyuljon? Mert ha tényleg az Istennél minden lehetséges. És akkor azt mondta, hogy ne ezért imádkozzunk. Azt mondta, hogy ő már sokat imádkozott azért, hogy az Úr meggyógyítsa, de úgy látja, hogy az az Úrnak az akarata, hogy hát szenvednie kell, és el kell távozni. Már ilyen csontátétei voltak, tehát nagyon nagy fájdalmai voltak akkor, mindenhol ilyen morfiumos tapasz volt téve, de azért az eszénél volt, de nehezen viselte. És akkor kérdeztem, hogy azért imádkozzunk-e, hogy akkor ne kelljen sokat szenvednie. Minél hamarabb az Úrnál legyen, mert ugye hívő ember az biztos abban, hogy üdvössége van. Biztos abban, hogy az Istenhez kerül a halála után. És akkor nagy meglepetésre nem azt mondta, hogy akkor ezért imádkozzunk, hanem azt mondta, hogy azért imádkozzunk, hogy el tudja viselni a szenvedéseket. Mert az Isten, őt még most is formálni akarja. Én meg azt gondoltam róla, hogy hát ő egy mintahívő, ő egy diakonissa volt annak idején, aztán, hogy felszámolták ugye a diakonissa mozgalmat, azután ő ápolónőként dolgozott, aztán megházasodott, hozzáment egy özvegy emberhez, fölnevelt a gyermekeit. Azt hittem, hogy hát ő mint a példa, kommunizmusban is maga köré gyűjtötte a gyerekeket, a házába, ugye a templomban már nem is nagyon mehettek a gyerekek se, de ő nem félt semmitől se. Tehát úgy gondoltam, hogy ő egy minta hívő lehet, és mégis azt mondta saját magáról, hogy bizony az Isten szenvedésben is akar őt formálni. És ott azt mondta, hogy nem csak őt magát, hanem az ő családját is, aki körülötte élnek, hogy lássák, hogy az Isten kegyelme megőrzi őt. Nagyon nagy fájdalmai voltak. Aztán, ahogy itt meglátogattam, imádkoztunk rá, kb. Egy hónapra eltávozott. De boldogan eltávozott. Tehát Isten adja, hogy mi is elfogadjuk azt, amit ő ránk mér. Lehet, hogy ad nehézségeket. Nyilván nem akarjuk készakarva a rosszat, de bizony az ember életében az Isten ilyet is megengedhet. Eszünkbe juthat Pál apostol Rómabeliekhez írt 8. fejezetében, hogy azt mondja, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Akiket elhatározása szerint elhívott. Minden javunkra szolgál. Ez a hívő embert bátoríthatja. Ugye jön a próba, jön a nehézség, olvassuk az evangéliumokban, hogy Jézus azt mondja, hogy nem mindegy, hogy sziklára, vagy homokra építjük a házunkat. A homok Ha épített, az lehet, hogy nagyon szép, de ha jön a vihar, akkor semmivé lesz, összeomlik. És a hívő lét az ebben segít minket, hogy sziklára alapozzuk az életünket, és jön a vihar, mindenkinek az életében jön a vihar. És az a kérdés, hogy megmaradunk, megmarad a reménységünk, és a hit ebben segíthet. Isten adja, hogy mindig reménykedjünk. És nekünk lehetetlen, hogy mi hívő életet éljünk, lehetetlen, hogy szent életet éljünk, de az Istennél minden lehetséges. Azt mondja az Úr, egy szívet és egy utat adok nekik. Ugye mindig az volt a baj az Ószövetségben, hogy nem egy fele ment a nép, hanem széthúzott. Isten ma is tud egységet adni. Azt akarja az Isten, hogy féljük őt, és hogy jó dolgunk legyen. Azt mondja, örök szövetséget kötök velük, nem fordulok el tőlük, jót teszek velük, s olyanná teszem szívüket, hogy féljenek engem, és ne hajoljanak el tőlem. Örömmel teszek jót velük. Mert ezt mondja az Úr, ahogyan elhoztam erre a népre mindezt a nagy rosszat, Isten mondja, hogy ő hozta a rosszat, ugyanúgy elhozom rájuk mindazt a jót is, amit most ígérek neki. Tehát egyet kell nekünk tenni, bízni kell az Úrban mindenkor. És azt kell mondani, amit Jób is mondott, hogy az Úr adta, az Úr vette el, és ha jót elfogadjuk, a rosszat is el kell fogadnunk. Isten adja, hogy így tudjunk élni. Hogy amikor nagyon nagy bajban vagyunk, akkor is tudjunk reménykedni, és ha meg sikereket ad az Isten, mert ilyet is ad, akkor meg ne bízzuk el magunkat, hanem az Istenben bízzunk. Amen, imádkozzunk. Istenünk, mindenható atyánk, köszönjük azt, hogy te nagyon szeretsz minket, és köszönjük, hogy a legjobbat akarod adni nekünk, hogy ott legyünk veled az üdvösségben, az örök életben. Urunk, add, hogy semmiért, senkiért le ne maradjunk. Urunk, te tisztíts meg minket, te formálj minket, add, hogy neked tetsző életet élhessünk egyen-egyenként, és a mi közösségünk is olyanná formálódjon, hogy a tiéd legyen. Amen.